Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Magyar utazók a nagyvilágban. Ének Körösi Csoma Sándorról. Összeállította és rádióra alkalmazta Berza László. A műsorban elhangzó irodalmi részleteket Apostol András, Jánosi István, Karik Sára és Szerdahelyi István fordította.
Juhász Gyula, Ének Körösi Csomáról. Székelyhegyekből messze Ázsiába, az őshazába vándorolt ki ő. Feje felett a vén szent Himalája, tán öregebb, mint maga az idő. Ott rótta a betűket, és kereste puszták homokján vérei nyomát. Meglátogatta ínség, bal szerencse, de ő csak várt, és vándorolt tovább. A régi hon új fényre földerült már, de ő nem tudja. Ő a múltba ment, a hegyre tartott, hol örök derű vár, és egyre telt, csak telt a pergament. Az indiai herceg lőn a társa, a szent királyfi, a nagy nyugalom. Úgy nézett vissza a letűnt világra, mint ősszel a tavaszra a falomb. És ahogy egyre gyűltek ráncra ráncok, és gyászra gyászok, ő békélve már a homokórát nézte, mely az átok percét számlálja, míg minden lejár. Az ős hazát nem lelte, és az újat nem látta többé. Nincs már vigasza. Öreg magyar, örök magyar, ki tudja, nem egy hazánk van-e. Örök haza.
Életének 32. évében nem pillanatnyi föllángolás hatására, hanem több mint 10 esztendei megfeszített céltudatos előkészület után Körösi Csoma Sándor megkezdte hosszú vándorútját, amelyen mindvégig kemény munkával haladt előre, és csak 27 év múlva állította meg a halál. Göttingában csak úgy, mint hazájában kétkedéssel fogadták keleti útjának tervét. És ő 1819 őszén a szláv nyelvek alapos tanulmányozása után elindult. Tervéről Hegedűs Sámuel értékes följegyzései itt tájékoztatnak.
Midőn láttam, hogy nem hajol, akkor tervezett útjának akadályait és veszedelmét terjesztém elibe. Innen Enyedről, ha kell, egy veszőcskével elmegyek Londonig, és senki sem bánt. De Közép-Ázsiát beutazni nem egyes embernek való feladat. Mikor azonban láttam, hogy kedvetlenül veszi, nem tettem több ellenvetést. Ez csak azért hozzám fel, mert ebből is tisztán kitetszik, mi álhatatos volt szándékában. Egyik vasárnap délután látogatásomra jövén így szóla.
No, holnap Isten segedelmével indulék.
Másnap mindketten kiindulánk a Szent Király utcán, amely a Szebeni útnak ment. Itt a mezőn végképpen megváltunk.
Műsorunkban bejárjuk Körösi Csoma Sándor útjának néhány szakaszát, és ugyanakkor a neki sok éven át szállást, tudományos küzdelméhez támogatást adó, és emberi erőfeszítéseit mindenkor nagy rokon szemvel kísérő indiai népirodalmát idézzük. Az ázsiai angol gyarmatosítók nagy gyanakvással fogadtak minden idegent, aki a tulajdonuknak vélt területre merte a lábát tenni. Körösi Csoma Sándorban is gyakran kémet sejtettek, és nem egyszer olyan bántó volt gyanakvásuk, hogy Csoma kénytelen volt hosszú magyarázkodásokba kezdeni, és egész pályafutását megmagyarázni. Ilyen magyarázkodó leveléből idézünk. A címzett Kennedy százados.
Sir, van szerencsém elismerni közleményének vételét, mely kormányának 1824. december 24-én Kalkuttában kelt feleletét tartalmazza. Felső parancsra azt kívántatik tőlem, hogy érthető és kimerítő leírását adjam elő élettörténetemnek, s célomnak, és terveim mi voltát a jövőre nézve. Én a székely nemzetség szülötte vagyok. Ez a magyar nemzetnek azon részéhez tartozik, amely a kereszténység 4. századában a régi Dáciában telepedett le, s jelenleg Erdély nagyfejedelemségét lakja, mely Ausztria császárja uralkodása alatt áll. Hazámban tisztességes életpályára készítettek elő, de hajlamom a tudományok felé ösztönzött. Mivel szüleim elhaltak, s egyetlen fitestvérem sem szorult segedelemre, elhatároztam, hogy elhagyom hazámat és keletre jövök, s egész életemet oly tanulmánynak szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában. Elindultam hazámból, és 1820. évi január 1-én ott hagytam már Bukarestet is, majd átkelvén a Dunán Macedónia felé utaztam. Elértem végül Szófiát, onnan pedig a Tráciában fekvő Filippopoliszba értem. Hosszadalmas fárasztó út után érkeztem Teheránba, és ismét fáradtságosan Tibetbe. Ladakh tartományba térvén, majd 1823. évi június 26-ától 1824. évi október 22-ig a Zangszkári zárdában, Junglában, Ladakh tartomány legdélnyugatibb részében tartózkodtam, ahol a láma segítségével a tibeti irodalmat tanulmányoztam. Ezen értelmes lámának útmutatása folytán nyelvtanilag megtanultam a tibetit, s megismerkedtem azon irodalomkincsek néhányával, melyek 320 vaskos nyomtatott kötetben foglaltatnak. Miután a Ladakhban való tartózkodásom előnyömre nem szolgált, eltávoztam onnan. Elhatároztam, hogy az 1824-25-i telet Kulu tartományban fogom tölteni, hogy a tibeti és angol szótáram összeállítására gyűjtött anyagot elrendezzem. November 26-án eljutottam Szabatuba. A kelet-indiai angol birodalomba való átléptemkor azon erős meggyőződésben éltem, hogy a kormány rám barátságos szemmel fog tekinteni, azt képzelvén, hogy nevem, céljaim és tanulmányaim a tibeti irodalom terén ismeretesek. Szabatuba való érkezésem óta aggodalmak között várakozom, de nyugodt lélekkel, kedvező választ remélve önnek adott jelentésemre. Bocsánatot kérek feleletem késéséért, írásom hiányos és stílusomnak finomtalan voltáért, ha netántán helytelen kifejezéseket használtam volna. Alexander Csoma de Kőrös.
A gyanakvást eloszlató választ várta, különböző könyvtárakban India ősi irodalmát tanulmányozta. Újra gyönyörködhetett a Ramayana ősi soraiban, amelyből mindenkor szívesen olvasott föl hangosan.
Báli alapjába véve nemes, igazságos uralkodó volt, de bizonyára előző életének tettei hozták magukkal, hogy fivérét félre ismerve, megbocsáthatatlan bűnt kövessen el ellene, és lábbal tiporja az igazságot. Az alaptalan gyanú, melyet konokvaksággal valónak hitt, teljesen kiforgatta régebbi valójából. Szerette feleségét, és inkább csak bosszús dacból ragadta el öccsének asszonyát, hogy halálnál is fájóbb sebet üthessen rajta ezzel. Gyűlölettel gondolt fivérére, és tanácsadói közül senki sem merte felemelni szavát Szugriva mellett. Bálit csak félelme a szent matanga átkától tartotta vissza, hogy öccsét elfogja és kivégeztesse. Amint a király éppen a palotájában pihent, egyszerre egetrázó kiáltás verte fel álmodozásából. Felriadt és hallotta messze hangzó erős szózatot, amely a város kapuja felől hangzott.
Gyer ki, igazságtalan és igaztalan fivér! Mérd össze fegyveredet gazul megcsúfolt, elüldözött öcsét fegyverével! Szugriva vár itt, hogy szemtől szembe leszámoljon veled!
Báli szilaj haraggal ugrott fel, és fegyveréért nyúlt. De Tára felesége kérlelve szólt.
Én, uram, ne kövessel meggondolatlanságot. Ösztönöm azt súgja, hogy baj érhet, ha vakon engedsz indulatodnak, és szembeszáll Szugrivával.
Hogyan? Hiszen Szugrivát fél kezemmel összetöröm.
Éppen ez okozza aggodalmamat. Bizonyosan szövetségesre tett szert, akinek erejében bízik, és aki bízvást felveheti veled a harcot. Gondolj fiadra, örökösödre, Angadra, most serdült ifjúvá. Milyen sors várna rá, ha te elesnél, és Szugriva ragadná magához a királyi hatalmat? És mi lenne velem, ha elvesztenélek téged, az életem értelmét?
Gyerekes képzelődés az aggodalmad. Bocsáss el, nem várathatom a gazfivért. Még azt találná hinni, hogy félek tőle.
Hiába volt Tára minden könyörgése. Báli felöltötte félelmetes fegyvereit. Kinyittatta a város kapuját, és amint kilépett, meglátta Szugrivát, aki Hanumával és három másik hívének körében várt rá. Szugriva úgy egyezett meg Rámával, hogy előbb maga száll szembe Bálival, és szövetségese csak akkor foglalja el a helyét, ha őt vereség éri. Ráma és Lakshman távolabb álltak, de Báli nyomban meglátta az idegeneket.
Gyáva fickó! Idegen segítőket hozol magaddal? Egyedül nem merészelsz szembeszállni velem?
Tévedsz, Báli! Barátom a nagy Ráma, Dasarat fia, nem avatkozik a küzdelembe, amíg én nem ejtem ki kezemből a fegyvert. Rajta hát! Elég a szóból! Elő a fegyvert!
Azzal megrohant a Bálit, és rettentő buzogányával lesújtott feléje. De a hatalmas harcos kivédte a csapást, és viszonozta. Ütésétől ketté roppant Szugriva súlyos fegyvere. Karddal támadt most bátyjára, de kardja is mihamar eltört. Sorra változtatta fegyvereit, ám Báli mestere volt a küzdelemnek, és Szugriva végül fegyvertelenül állt előtte. Ekkor Báli is eldobta a fegyverét, és puszta kézzel vetette magát Szugrivára. Most valóban olyanok voltak, mint az erdei majom csapatok nagy vezérhímjei, amint ádáz düvel küzdenek meg az elsőségért. Hosszú karjaik szörnyű szorításával, csattogó fogakkal igyekeztek erőt venni egymáson. De Szugriva végül ernyetten elnyúlt a porban.
Ki merészel még szembeszállni Bálival?
Ekkor előlépett Ráma. Nyugodtan, mint a végzet ítéletének végrehajtója állt meg, és felvonta íját. Pendült a húr, és a nyél surrogva csapott be a Vanarák királyának mellébe. Báli megingott. Aztán lassan elterült a porban. Ráma leeresztette íját, és szótlanul nézett az elbukottra. Báli nagy nehezen félkönnyékre emelkedett, Szilaj keserűséggel pillantott rám arcába, és szól.
Azt mondta fivérem, hogy rám vagy, Dasarát a királyfia. Szégyen is gyalázat, amit tettél. Nem férfias harcban győztél le, hanem orvul terítetted a porba a gyanútlant.
Tévesen ítélsz, Báli. Nagy voltál a harcban, de nagy volt a bűnöd is, és bűnhődnöd kellett érte. Nem én öltelek meg, hanem tetteid következménye sújtott le rád nyilam képében. Én csak ítéltem. Nyilam tisztára most a vétkes lelkedet. Most már mocsoktalanul léphetsz a nagy útra, őseid nyomába.
Mondd, mi volt a bűnöm, amelyért igazságos fegyveret büntetett?
Nagy bűnöd volt, hogy megtagadtad a vérszavát, és nem hittél öcséd igaz becsületében. Rút árulással vádoltad, és nem tettél meg mindent, hogy láthassad, való alapja van-e feltevésednek. De még sokkal nagyobb bűnöd az volt, hogy elraboltad Szugríva hitvesét. Erre a bűnre nincs bocsánat. Csak a bűnhődés által moshattad le lelkedről a foltot.
Bália végét járta. Utolsó percének tisztán látásából most felismerte a valóságot. Nem csak bűnének irtózatos voltát látta már, hanem felderengett lelki szeme előtt a mindennél nagyobb igazság. Felismerte a nagy ráma igazvalóját. Megértette, hogy a világ fenntartója van jelen a királyi hős földi szemnek látható alakjában. És öröm áradt el benne, mert már tudta, hogy akit az istenember ítélő fegyvere sújt le, azt ez a magasztos érintés megtisztítja minden múló mocsoktól, a halandóság minden szennyétől. És Báli utolsó leheletével így suttogott.
Dicsőség neked, ó mindenség ura! Hála néked, ragyogó ráma, ki Isten vagy az emberek között, és igazságot osztani jöttél közénk. Köszönöm a kegyet, amely megdicsőít engem, a bűnös, tévejgő lelket.
Körösi Csoma később is érzi, hogy az angolok nem segítik munkájában. Tudományos munkája nem érdekli őket, ő pedig nem hajlandó könyörögni alamizsnákért. Ezt világosan meg is írja egyik levelében, amelyből idézünk.
Kelt Szabatú, 1827. január 18. Szőr. Én a kormányhoz ismételten segélyért folyamodni nem fogok. Bár dr. Wilson tanácsolja, hogy megtegyem. Már eddig is nehéz kötelezettségek súlya alatt állok úgy a kormány, mint némely magánszemélyek iránt. Soha nem volt szándékomban az, hogy pénzt várjak bármi formában műveim szerkesztéséért. Én el fogom azokat készíteni legjobb tehetségem szerint, és azután óhajtásom az lenne, hogy meggyőzzek bizonyos arra képesített orientalista tudósokat közleményeim hitelessége és korrektsége felől. Én kész leszek átadni az önkormányának minden iratomat, ami a tibeti irodalomra vonatkozik, azon segítség visszapótlása fejében, amelyben a főkormányzó és mások jóvoltából részesültem. Az én becsületem sokkal drágább előttem, mint, ahogy a példabeszéd tartja, a meggazdagodás.
Bhisma születése.
Volt egy király, ki Iksvakú sarja volt és a föld ura, a nagy rettenthetetlen hős, igaz szavú Mahabhisa. 1000 lóáldozattal, 100 királya avatás után megnyerte Indra kedvét, és a mennyekbe emelkedett. Egy ízben a teremtőnek hódoltak fenn az égiek, ott voltak a királybölcsek, és közöttük Mahabhisa. A szép Ganga is ott hódolt, a legszebb a folyók között. A szél felkapta holdfényhez hasonlatos ruházatát, és míg fejüket lehajtották szemérmesen a többiek, szégyentelen mohó szemmel bámulta őt Mahabhisa. A király szigorú szóval megdorgálta az ősatya, és így szólott.
Szüles újra a földi emberek közé.
Az ekkor, sorra gondolva szentekes fejedelmeket, kérte, hogy atya hadd legyen Pratipa, a vitéz király. De látta nyugalmából kizökkent Mahabhisát, s Ganga szívében is vágykelt a száműzött király iránt. Mikor hazafelé indult, a vaszukkal találkozott, akik szépségüket vesztve és csüggedt szívvel álltak ott. Külsejük látva megszólalt a legfenségesebb folyó.
Mi történt veletek, hogy így megváltoztatok, églakók?
A szent víz, minket
megátkozott. A bölcs vaszista mérgében egy semmi kis hibánk miatt.
Az esti ájtatosságban elmerülve ülő papot nem vettük észre balgán, és egyikünk se köszönt neki.
Átokkal vert haragjában. Szülessem földre lelketek.
A nagy szentségű bölcs átkát megváltoztatni nincs erőnk.
Nincs erőnk.
De kérünk,
légy te asszonyjá.
Szűj meg minket.
Legyél anyánk.
Emberi nő közönséges méhe nem lenne jó nekünk.
Ki lesz méltó a földön, hogy atyátok legyen, églakók?
Születik majd Pratipának egy Shantanu nevű fia.
Shantanu.
Ő nemzi a földi testünket, e nagy hírű királyi bölcs.
Magam is arra gondolok, amit ti mondtok, istenek, és hogyha úgy akarjátok, kedvét teszem-e férfinak.
Ves vízbe bennünket,
hogy megszültél, és ezzel nagy jót teszel,
mert nem kell sok időt töltsünk a földön, szabadok leszünk.
Úgy lesz, amint akarjátok. De hogy asszonyi életem meddővé ne legyen mégse, hadd maradjon meg egy fiam.
Erőink 8-át néked átadjuk valamennyien, méhedben így keletkezzék az a fiú, akit kívánsz, de fiadnak halandók közt nem lehetnek utódai, s ezért gyermektelen lesz majd a roppant erejű vitéz.
Bölcsen szót értve Gangával örvendeztek a szent vaszok, s oda mentek, hova vágyuk vezette tiszta léptüket. Pratipa, a király, minden élőlények javára volt, s éveken át Ganga szent forrásánál imádkozott. A gyönyörű s dicső Ganga női alakba öltözött, s megjelent neki szépsége teljében a vizek közül. Oda ment a király bölcshöz egy csillogó csodás leány, s combjára ült, amely vastag s erős volt, mint a sálafa. Ekkor az égi szépségű nőhöz így szólt a föld ura.
Kedvesem, miért kerestél fel? Mit tegyek? Halljam óhajod.
Király, reszketve vágyom rád, szeretlek. Jöjj, szeress te is.
Szép hölgy, más feleségéhez vágyjal nem közelíthetek, s más kasztbeli asszonyhoz, ez törvény és fogadalmam is.
Nem vagyok megvetendő se rút, se agg, szeretlek. Jöjj, szeres engem, a szép mennyei lányt, király.
Hiába is hevítsz, kedves, én megtartóztatom magam, mert meghalnék, ha megszegném a törvényt vágyaim miatt. De amúgy is a jobb combom választotta dicső leány, te ártatlan, s a jobb combom a gyermekek és menyek helye. A szeretők a bal combra ülnek, s te elkerülted azt. Szerelmi gyönyörűségre nem is használlak én ezért. Fiam számára választlak, légy menyem, szép farú leány, ő majd a balra jobb combja helyett, és egyesülj vele.
Legyek hát, fiadé, ha úgy akarod, nemes király, mert szeretlek. Legyen férjem a baráták közül való. Oltalmat tőletek nyernek a föld összes királyai. Nemzetsége, dicsősége és jósága határtalan. 100 év alatt se tudnám mind felsorolni erényeit. Ha fiad sose vizsgálja illendőeket tetteim, boldoggá teszem őt azzal, hogy testem egyesül vele, s erényes, szerető szívű fiunk révén a mennybe száll.
Így szólt az égi hölgy, s eltűnt. A király pedig egyre várt fiának születésére, hogy betartsa ígéretét. E Bika a királyok közt, Pratipa, s Jámbor asszonya szüntelen vezekelt kérve az eget, hadd legyen fia. Akkorban született Sarja, az egykori Mahabhisa, kit új földi alakjában Santanunak neveztek el. Tudva, hogy az erény útján érje el csak a mennyeket, életét erre áldozta, e legerényesebb korú. Mikor Santanu felserdült, atya Pratipa így beszélt.
Egykor felkeresett engem miattad egy dicső leány, s ha életed során egyszer titkon találkozol vele, se hölgy fiat akart tőled, vedd feleségül őt, fiam, te soha ne akart tudni, ki ez az asszony és kié, és soha ne kutasd azt sem, hogy helyeseket tettei. Fogadd az én parancsomra, asszonyoddá az égi leányt.
Karcsú derekú szépség, légy démonok lánya bár, mennyei dalnok, istennő, kígyó démon vagy abszarasz, tartozzál bár a tündérek vagy földi emberek közé, jöjj hozzám feleségül, te mennyei külsejű leány.
Feleségül megyek hozzád, s követlek engedelmesen, de soha ne akar tudni, miért teszem, amit teszek, és soha ne beszélj hozzám barátságtalanul, király. Megígérem, amíg így lesz, hűséges asszonyod leszek, de elhagylak azon nyomban, ha dolgomba avatkozol, vagy gorombán beszélsz hozzám.
Amint mondád, legyen.
Örült a lány, hogy elnyerte a hősök legdicsőbbikét, és Santanu is örvendezve élvezte bájos asszonyát. Fogadalmát betartotta, és nem kutatta tetteit. Boldogan nézte szépségét, jellemét és erényeit, szelítségét, nemes lelkét és jóságát, a föld ura, s Gangát, a bájos istennőt, a világ égi vándorát, az Indrához hasonlóan gyöngécs kedves uralkodó, Santanu, szép szerelmében részesítette végzete. S míg a szerelmi mámort és gyönyört élvezte Santanu, észrevétlenül elszálltak napok, hónapok, évszakok. Közben 8 égi szépségű fiat nemzett a nagy király, De Ganga, a királyasszony, fogta az újszülötteket, bedobta a folyó Ganga vizébe, s szólt.
Örülj, fiam!
És többé fel se bukkantak. Bánkódva nézte Santanu, de soha mit se szólt, mert félt, hogy elveszíti asszonyát. Mikor világra jött végül a 8. fiúgyerek, s az anya vitte már ezt is mosolyogva a víz felé, a szomorú király így szólt, hogy megmentse a gyereket.
Megállj! Ne öld meg őt! Halljam, mi a neved, s ki lánya vagy? Fiaid megölésének bűne terheli lelkedet.
Fiakért tepedő férfi, nem öltem meg fiadat, ne félj. A fiú gyermeket nemzők közt te vagy legkülönbb, de kötésünk szerint kettőnk házassága ma véget ért. Dzsánu lánya vagyok, Ganga, kit tisztelnek a szentek is. Addig éltem veled, míg az isteni rendelés betelt. A 8 nagy erejű fényes vaszú volt a te 8 fiad, akik vaszista átkától születtek emberek közé. Te lehettél csupán méltó a nemzésükre, senki más, s én szülhettem csupán őket, felöltve földi testemet. Ember alakba öltöztem, hogy általam szülessenek, s te nemzésükkel elnyerted az örökké való eget. A vaszuknak megígértem, hogy mindjárt a szülés után felszabadítom őket majd a terhes földi lét alól, s így feloldom a szent lelkű Jámbor vaszista átkait. Most elmegyek, legyél áldott, királyok legdicsőbbike.
Ekkor eltűnt az istennő az ámuló nagyúr elől, magával vitte gyermekét, s távozott, ahová akart.
A Himalájában meghúzódó csodálatos könyvtár évszázados zártságát áttörte egy jakhátán érkező szegény magyar. Segítőtársával, a lámával értelmet ad az ismeretlen jeleknek, amelyek szavakká állnak össze, mondatokká, és kibontakoznak a legcsodálatosabb ókori regék, és megszületik a tibeti angol szótár, amelynek címlapján ez olvasható.
Kísérlet egy tibeti és angol szótárhoz. Bandé Sangs Rigyas Funt Soks zangszkári zárdához tartozó tudós láma segítségével elkészítette Kőrösi Csoma Sándor székely magyar Erdélyországból, Kanumban a Himalájak hegyei közé történt tartózkodása alatt India és Tibet határán. Az 1827-1830-as években. Kalkutta. Nyomtattatott a baptista misszió nyomdájában 1834-ben.
Kalkuttában találkozott Kőrösi Csoma dr. Malannal, aki így emlékezik a magyar tudósra.
Mindenkor csak hálával és nagy érdeklődéssel emlékezem rá. Még mielőtt Indiába utaztam volna, hallottam felőle. A legelső látogatásaim közé tartozott annál fogva Kalkuttában az Asiatic Society háza, ahol Csoma mint könyvtárnok élt. Egy középtermetű, kissé különös kinézésű ember találtam, ki utazásaiban megbarnult, de nyájas, szeretetreméltó, és mindenkivel jót akart tenni. Megkértem, hogy adjon nekem egy órát hetenként a tibeti nyelvből, s ő rögtön kész volt, de arra nem bírtam rá, hogy a leckéért pénzt fogadjon el. És ha India irodalma ismét nagy lesz, mint egykoron, ne feledje el senki, hogy ez szegény, de nagy tudósnak milyen sokat köszönhetünk.
Thank you. És az idő múlását és minden elmúlást legyőző országban, a nagy Indiában folyik a csoda, ahol soha semmi nem ismétlődik, és soha nem lehet igazán új. Az emberek szívében titkok születnek és halnak meg, bölcsek indulnak ezerszer bejárt utakon, és ki tudja, hányadszor születnek újjá az el nem múló történetek. India irodalma kivirágzott. Nagy írók születtek, akik a küzdő és szenvedő nép életét írták meg. A nagyok közt is talán legnagyobb Rabindranath Tagore, akinek elbeszélését idézzük. A postamester.
A postamester Ulápurnamban kezdte meg működését. Kicsiny község volt, de a közeli indigógyár angol tulajdonosa elérte, hogy postahivatalt állítsanak fel benne.
A postamester Kalkuttából jött. Úgy érezte magát ebben az Isten háta mögötti kis faluban, mint a szárazra vetett hal. Az iszapos tó közelében egy zsupfedelű viskóban lakott.
Társasága nem volt, munkája kevés, hát unatkozott. Néha megpróbált verseket írni arról, hogy az ég szépséges örömmel sugározza be az ember életét, de sehogy se tudta ezeket szavakba önteni.
Fizetése alacsony volt, maga főzte ételét, és ezt megosztotta Ratannal, a falusi leánnyal, aki segített neki a ház körül.
Amikor esténként a falusi istállók szaga a kunyhóig ért, és körül ezer tücsök cirpelt, úgy érezte, hogy neki is, mint minden költőnek, a levelek rezdülését kell figyelnie. Megborzongott.
Majd meggyújtotta a kis lámpáját.
És elővette a pipáját.
Ratan! Ratan!
Hívtál, uram?
Gyere be, Ratan!
Igen, uram!
Mit csinálsz?
Tüzet gyújtok a konyhában.
Hagyd most a tüzet. Gyújtsd meg előbb a pipámat. No, gyere közelebb.
Hozom a parazsat. Parancsolj, uram.
Ne menj el. Mondd csak, Ratan. Emlékszel még az édesanyádra?
Miért kérded, uram?
Tudni szeretném.
Hát, emlékszem is, meg nem is. Azt tudom, hogy apám jobban szeretett, mint anyám. Igen, apámra még most is úgy gondolok, mintha élne.
Sokat voltál vele?
Esténként, munka után késő járt haza, és úgy emlékszem, keveset találkoztunk. Mégis egy-két estére nagyon emlékszem. Csak le kell hunynom a szemem, és magam előtt látom az apámat.
Ratan, te valóságos költő vagy. Mesélj tovább. Testvéred volt?
Egy kis öcsém volt. Egyszer régen azt játszottuk, hogy halászunk a tópartján. Horgászbot helyett ágat tartottunk a kezünkben. Csak ezt tudom róla. De ez olyan elevenen él emlékezetemben, hogy minden egyéb fontos dolgot elhomályosít bennem.
Éhes vagyok. Nem jó dolog ez, Ratan, amikor egy férfinek kell főznie. Látod, most sem akaródzik neki látni.
Uram, már ég a tüzem. Már is megpirult a kovásztalan kenyerem. Ha elfogadod, elég lesz kettőnknek.
Hely, Ratan, együgyű kis teremtés. Én is csak folyton emlékezem. Anyám és nővérem járnak eszembe.
Uram, anyánk jól van, hiszen magad mondtad, hogy írt, és azt is megírta, hogy testvérünk szép lányjá serdült.
Igaz is. Hiszen te már jobban ismered családomat, mint magam. Hiszen már nem is tudom, mióta úgy beszélsz, mintha magad is a családhoz tartoznál.
Egyszer délidőben elállt az eső. Hűvös, szelíd szellő fújdogált, s a nedves fű, a levelek illata a forró napban olyan volt, mint a fáradt föld meleg lehelete az ember testén.
Egy álhatatos madár a természet ítélő széke előtt egész délután ismételgette egyhangú panaszát. A postamester az elvonuló esőfelhőket nézte, és magában ezt mormogta.
Ha legalább egy jótét lélek lenne közelemben, egy szerető emberi lény, akit szívemhez szoríthatnék. Ó, ti zizegő levelek! Csak ti tudhatjátok, hogy magányomban milyen gondolatok kínoznak. Hely, de szomorú is az én életem.
Szólítottál, uram?
Te itt vagy?
Azt hittem, hívtál, uram.
Jó, hogy jöttél. Elhatároztam, hogy megtanítalak olvasni.
Köszönöm, uram.
De nem most, hanem holnap kezdjük. Most fáradt vagyok.
Aludtál, bátyám?
Rosszul vagyok. Fogd meg a fejem. Nagyon forró.
Gyengéd ápolásra vágyott magányában. Csengő karkötőt viselő lágy kezek érintését szerette volna érezni homlokán. Szerető asszonyi lény gondoskodását várta.
S a számkivetet nem csalódott. Rátám, mintha egyszerre megnőtt volna, helyettesítette anyját, elhívta a falusi orvost, beadta a betegnek az orvosságot az előírt időközökben, egész éjjel ágya mellett ült, megfőzte a zabkás a levest, és gyengéden kérdezgette.
Jobban érzed magad, bátyám?
Egészen legyengültem. Elegem van ebből, át kell magam helyeztetnem.
Azonnal megírta a levelet Kalkuttába, kérte az áthelyezését. Az ápolónői kötelességének megszűnésével Rátán újra elfoglalta régi helyét az ajtón kívül. De többé soha nem hangzott el a régi hívás.
Néha lopva benézett a szobába, és látta, hogy a postamester székében ül, és a levegőbe bámul. Rátán a hívásra várt, a postamester pedig a kérvényére várta a választ.
Egyszer majd hívni fog. Tudom, hogy szólít, és akkor elmondom neki a leckét, hibátlanul. Nagyot néz, hogy milyen szépen megtanultam olvasni. Nem fog nevetni, és nem mondja, hogy hiányos a tudásod a kettős mással hangzók terén. Ó, bár csak újra ápolhatna. Jaj, ne legyen beteg.
Rátán!
Hívtál, bátyám!
Rátán, holnap elmegyek innen.
Hová megy, bátyám?
Hazamegyek.
És mikor jössz vissza?
Nem jövök vissza. Emlékszel, amikor beteg voltam, kértem az áthelyezésemet. Elutasították. Ezért lemondok az állásomról, és hazamegyek.
Bátyám, elviszel engem magadtól?
Micsoda ötlet? Hogy magyarázzam meg, képtelenség? Rátán, hova futsz? Gyere vissza!
Uram, a fürdővizet készen van.
Rátán, nézz rám. Nem kell aggódnod elutazásom miatt. Megmondom utódomnak, hogy viselje gondodat.
Nem. Nem, senkinek se szólj miattam. Nem akarok itt maradni. Mikor indulsz, uram?
3 nap múlva, amikor az utódom megérkezik. Rátán!
Hívtál, uram?
Rátán, ezt a pénzt neked adom. Remélem, egy darabig megélsz belőle. Egy havi fizetésem, és csak az útravalót veszem el belőle.
Kérlek, bátyám, ne adj nekem semmit. Ne törődj velem.
A lány sírva elfutott. A postamester pedig fölvette utitáskáját, és a várakozó csónakhoz ment. Beült, és a csónak a sok esőtől megduzzadt folyón elindult.
A víz az evezők alatt úgy sírt, hogy a postamester szíve összeszorult, mintha egy fiatal falusi lány gyásztól sújtotta arca az anyaföld kimondhatatlan, végtelen szomorúságát jelképezni.
Egy pillanatig vissza is akart fordulni, hogy magával vigye ezt a mindenki által elhagyott magányos árvát.
De a szél már kifeszítette a vitorlákat, a csónak az áradat közepére került.
És néhány perc múlva már csak a falu szélén fekvő halott égető helyet látta.
A sebes folyó hátán a találkozásokra és elvárásokra gondolt. És a halálra, a nagy elválásra, ahol nincs visszatérés.
De Rátán nem ismerte a bölcselkedést. Könnyes szemmel járt be a posta hivatalba, és valahol a szíve mélyén élt a remény, hogy bátyja egyszer visszatér, és ezért nem tudott elszakadni ettől a helytől. Ó, milyen ostoba is az emberi szív!
Körösi Csoma művei 1834-ben megjelentek, és még ebben az évben az Ázsiai Társaság egyhangulag tiszteletbeli tagjául választotta. A tudós férfiú nyugalmát nem leli, egy év múlva a Gangesen fölfelé hajózik észak felé, majd 1842 tavaszán újra vándorbotot vesz a kezébe, és Lhasza felé megy, hogy ott a könyvtárban végre meglelje a magyar őstörténetre vonatkozó adatokat. Útközben a mocsaras vidéken maláriás lett, április 6-án a kór ágynak döntötte, majd 11-én kioltotta életét. Haláláról a darjeelingi angol kormánybiztos, Dr. Campbell így számol be.
Nagy sajnálattal vagyok kénytelen jelenteni, a magyar utazó és tibeti tudós Körösi Csoma Sándor Eho április 11-én itt történt elhunytát. Április 12-én reggeli 8 órakor földi maradványai az állomás temetőjében tétettek le. Négy szekrény, amelyekben könyvek és iratok valának, kék öltönye, amelyet mindig viselt, s melyben meghalt, néhány ing és egy főzőedény, ez volt minden vagyona. Papírjai között találtattak 300 rúpiára menő bankjegyek, melyekről halála előtt említést tett, egy értékpapír 5000 rúpiányi kormánykölcsönről, február 8-án 1842-ben kelt egyik leveléből azt tűnik ki, hogy ezt az összeget ő az Ázsiai Társulatnak hátrahagyni kívánta. Készpénze 224 rúpiára ment. Ebből le fogom vonni a temetés költségeit, megtartván a többit, amíg a kormány rendeletét megkapom. Mivel hogy a boldogult nem volt angol alattvaló, nem láttam szükségesnek ezen kívül más lépést tenni. Az egyik leveléből, melyet az írományok között találtam, azt veszem ki, hogy Csoma úr Erdélyben született. Úgy látszik tehát, ez lenne az út, amelyen halálát rokonaival tudatni kellene.
Darjeelingi temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírján ez olvasható.
Itt fekszik Körösi Csoma Sándor, magyar születésű, aki filológiai kutatások végett keletre jött, s évek folyamán, melyeket oly nélkülözések közt töltött, minőket ember ritkán szenvedett, és a tudomány ügyében való fáradhatatlan munkálkodás után a tibeti nyelvnek szótárát és valódi nyelvtanát készítette el. Ezek legszebb és valódi emlékei. Munkálkodásának folytatása véget,
Lassa felé való útjában elhalt ehelyen az 1842. évi április 11-én munkatársai a Bengáli Ázsiai Társulat Szentelike követ emlékének. Requiescat in pace.
Körösi Csoma halál híre után néhány héttel Toldi Ferenc az akadémián ezeket mondotta.
Körösi egyike volt azon felette keveseknek, azon egy párnak, kiknek munkássága, foganatai és híre, e keskeny hon határain áttörve az egész mívelt világot bejárta. S kinek neve nem volt kisebb a Szajna, mint a Ganges partján, nem a Temze s a Spré mellett, mint a Himalája völgyében. S az ő dicsősége itt is, ott is a magyar nép dicsőségét hordta magával.
Nem sokkal később a francia egyetem első tanszékén a tibeti irodalom professzora e szavakkal lépett a katedrára. Mert amit tanultam, magyartól tanultam. Amit tanítandok, azt magyartól tudandjuk mindnyájan. Egy később föllelt erdélyi népmese pedig így őrizte meg tudós fiának emlékét.
Csoma Sándort az Isten oly nagy ésszel áldotta meg, hogy ő a legnehezebb nyelvet 24 óra alatt meg tudta tanulni. 12 éves korában elindult utazni. Utazás közben egy jó király udvarába vetődött. Az első napon nem beszélhetett senkivel, mert a király udvarában nem tudott senki magyarul. Csoma még azon éjjel megtanulá a király cselédjétől az ország nyelvét, s a következő napon folyvást beszélt a királlyal, ki ezen annyira megörült, hogy Csomának azonnal egy aranyos könyvet ajándékozza. Ezen aranyos könyvben az egész világ nyelve le volt írva. Csoma nem kaphatott volna drágább ajándékot, mert most már bátran utazhatott az egész világba, megtanulván 24 óra alatt azt a nyelvet, amelyre éppen szüksége volt. Isten a megmondhatója, hány millió mérföldnyire utazott innen, míg végre nem azon helyig, hol a legelső magyar ember született, hanem éppenséggel a világ végéig jutott. A világ végén a szárazföld megszűnik, és kezdődik a tenger, mely fölött minél tovább, annál sűrűbb sötétség uralkodik. 40 nap és 40 éjjel kellene a sötét tengeren utazni, míg az ember odaérkeznék, ahonnan eleven el lehet az égbe bemenni. Csoma Sándor nekifogott, s ment egy jó darabot, de a tengeri út oly borzasztó volt, hogy vissza kellett térnie. Kiszállván a tengerpartra, ősz lélekkel találkozott, ki őt egész atyailag fogadá, és ezt mondá: szegény utazó, hol jársz te itt,
ahol még ember nem járt, mióta az Isten megteremtette a földet és az eget. Tudom, éhes vagy, imhol egy pár hal, egyél, ha akarsz. Csoma leült a tengerpartjára, evett a halakból, és belélógatá lábait a világ végébe. Aztán az őszlélek ölébe hajtván fejét, aludt, és többé föl sem ébredt. Ennek így kellett történnie, mert az Isten azt rendelte, hogy azon ember, ki a világ végét elérte, egyszer s mint saját élete végét is elérte légyen. Az őszlélek Csomát szépen eltemette, és megsiratta. A tenger hullámai őt a mai nap is siratják.
Hangzott Magyar utazók a nagyvilágban. Ének Kőrösi Csoma Sándorról. Közreműködött Bence Ilona, Bodor Tibor, Csűrös Karola, Fenyő Ervin, Gosztonyi János, Harkányi Jödön, Horváth Ferenc, Ilosvai Katalin, Kohut Magda, Rádai Imre, Szénási Ernő, Szombati Gyula, Ungvári László és Verebes Károly. Technikai munkatársak Fülöp Sándor és Mányoki Ferenc. Zenéjét összeállította Berényi István. Szerkesztő Horváth László. A rendező munkatársa Brajer Otto. Rendezte Dániel Ferenc.
A felvétel 1974-ben készült, és legutóbb 1982. március 27-én hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. A Barga Csaba Tibeti Tea című novelláját Lukács Sándor olvassa fel.
3 éve olvastam Varga Csaba első próbálkozásait. Azóta őt is épp úgy szemmel tartom, mint nemzedéktársait, akik számára a szocializmus adott és természetes, benne nevelődtek, tanultak, és ezt a világot szeretnék formálni ők is. Nem volt számomra meglepő, amikor Varga Csaba egy Pest megyei falu mai életéről szóló dokumentumjátékot mutatott meg nekem. Érdeklődéssel olvastam, mert tudtam, hogy aki írta, közelről, belülről ismeri ezt a világot. Megragadt a játék egy-egy részlete, éreztem benne az életszerűséget, az izgató időszerűséget. A kitűnő ösztönnel felmutatott emberi sorsok már sejtették a pályakezdő író tehetségét. Ez időtájt olvastam tőle egy szubjektív hangú irodalmi levél formájában megírt, nagy lélegzetű vallomást is, népről, történelemről, nemzetről, igazságról, erkölcsről, elhivatottságról. Egészen fiatal ember még ekkor, s az alkotó lehetőségek keresése közben egyszerre túl sokat markolt. Ezért nem tudta tárgyát maradéktalanul művészetté nemesíteni. Múlt évben közöltük első novelláját, amelynek minden során átsütött az élmény melege. Katona éveiről szólt ez az írás, élő színekben mutatott fel egy darabka életet. A most adásra kerülő novella azért fogott meg, mert nem kisebb dologra, mint az író sorsa keresi a választ. Felszított szenvedéllyel kutatja, tisztaságát, függetlenségét megőrizheti-e az, aki belül vonzalmaiban, tiszta hitében válik keményé, konokká.
Tibeti tea. 4000 méter felett metsző hideg volt. A világos kék ég alatt szürke, kopárhegyhátak tűrték az évszázadok múlását. A lekopott sziklák, mint feltartott öklök sorakoztak egymás után. A lépcsőzetesen épített lámakolostor magányos őrbástyaként állt a vörösödő domboldalon. A változó idő fölé magasodó második emeleten szűk, kisablakú, ám lélekerősítő cellák várták a messzi földről érkezett vándorokat. A fagyos kőpadlón ültünk. Nem baj, ha hallgatok? Nem. Ne értsen félre. Sok kérdezni valóm van, de előbb szeretném, ha megnyugodna bennem a lélek. Ha kinyílna a hosszú vacogás után. Ha átérezni azt az elszánást, ami önt ide vezérelte. Nem akarok kapkodni már. A gyorsan kibökött kérdések úgyis elfednék az igazit, talán soha ki nem mondott kérdéseket. Hallgatás lett a válasz. A furcsán magas küszöb fölött kinéztem az ajtón. A szavak már nem zavarták a lélek erőgyűjtését. Ezen a vidéken nem ismerték a kályhát vagy a kandallót. A cellák lakói legtöbbször a hideg kőpadló raktak tüzet, mintha szélcsendes völgykatlanban húzódnának meg. A füst a mennyezet vékony gerendái között távozott el, de közben feketére festette a falakat. A lerakódott korom pótolta a hiányzó vakolást. Vendéglátóm most sem rakott tüzet, hogy a kesernyés füst ne csípje a szemünket. Bevérzett kötőhártyával különben is nehéz belenézni a vakító égbe. Nyugtalan elmém lassan tájékozódik a végtelen időben. A tudásom nagyon hiányos, kevés tájékozódási pontot nyújt. Az összekapart gondolatrögöket még alig tudom egybeilleszteni. A nyelvészeti kérdések megfejtésére sem jut annyi időm, hogy rendszeresebben foglalkozzam velük. Néhány elfelejtett szót mégis megjegyeztem és megszerettem. Kíváncsivá tett, mondta. Az ők nagyapám szerint a suttogó még sutyikált. A mamlasz ember tábottya volt. Aki térült, fordult, arra azt mondták, hogy siringózik. Én siringózó lélek vagyok. A ködös, nyirkos időt, mint az ittenit, poklás időnek nevezték. A válaszomat csendes mosollyal kísérte. Ma átöltöztem én is durva daróc köntösbe. Az érdes vászon drótinként feszült rajtam, de így testben is közösséget vállaltam beszélgető társammal. Kicsit fáztam. A meleg birkabőrbundát hiába terítettem a hátamra, ám az áttetsző idő átforrósította a szívemet. Kétségbe esett? Kérdezte tőlem. Honnan tudja? Figyeltem a kiejtését. Kicsit kapkodva rakta egymás mellé a szavakat. Nem lehet önben túlságosan nagy rend, mintha a sorstól nem kapott volna még elég feladatot. Lehet, mondtam. A rezzenetlen nyugalomban újra megpihentem. A megtisztulás reményében folytattam a vallomást. 10 éve élek cellába zártan. Egyre többször fedezem fel, hogy az ajtó előtt köd gomolyog.
Az ablakon túl is, mintha örökös éjszaka csukódna rám. Időnként varjú hátra ülök és kirepülök a ködbe. Alumínium karddal szurkálom az ellenséges fehér bárányokat. Végül a hiába valóságtól megverten visszabújok a cellába. Nem téved? Nem tudom. Ismerem a feladatot, ami rám várna. Ám az ismeret önmagában nem ér többet, mint az alumínium kard. A kavargó ködben valahogy elfelejtem, hogy mit szabott rám a sors, és az ilyenkor fellángoló túlzott erőlködés felforgatja a lelkemet. Amikor pedig a szobámba hátrálok, a sűrűköd betódul utánam. Hiába tiltakozom, nincs kiteljesedés, csak a gyengeség szégyene. A cellában nem volt szék, asztal sem. A sarokban egy régi írózsámoly bújt meg. Az ablakon kevés fény szűrődött be. A rács elnyúlt árnyéka megkeresztelt minket. Kiszáradt a szám, és úgy tűnt, hogy az ajtónyílásban egy árnyék jelent meg. Kiállhat most a folyósón? Miért figyelnek minket? Megint én szólaltam meg. Szabadulni akartam már a belső szorongástól. Feladatot keresek, hogy rendet találjak. Már korábban is fordultam önhöz segítségért. A gimnáziumban verset írtam céltudatosságáról. Talán hasonlítok is önre, de szeretnék jobban hasonlítani. Becsülöm a szelíd nyugalmat, és amit elhatározok, azt tartani is igyekszem. Kerülöm az összetűzéseket, de nem egyszer hiába. Sok bennem a becsvágy, de félek a dicsőségtől. Halvány mosoly volt a válasz. Kétkedéseivel nem zavarta meg a gondolkodásomat. Hagyott beszélni. Tévedek, lehet. Azt tartom magamról, hogy kéthegyű ember vagyok. Két erős célom, álmom van. Amennyire önt ismerem, csak egyhegyű. Egy fontos feladatot lát, amelyhez csak egy út vezet. Gyalogos út Ázsiába, ha kell a poklonát is. Bennem a két szándék vetekszik egymással. Tehetségem elemi része a mozgás, az azonnali cselekvés. A történelem szorít a foga közé. Elfúlt a hangom. Mi a másik cél? Ami az öné is. A gondolkodás, a szellem mozgása. A visszavonulás, a meditáció. Szeretnék mélyebbre merülni a tudás örvényében. Figyelni és megérteni akarok, lélekben erősödni. A fagyos kőpadlón szanszkrit szavakat tanulni. A szellem szabadságára vágyom, hogy kiszakadjam a cellából. Lehet az arhat eszményem, lehetek én is bodhiszatvá. Ismeri ezt a tant? Inkább sejtem. A gondolataim kifejezéséhez hívom segítségül. Hallgattunk. Magamra maradtam a kétséggel, hogy helyesen beszélek-e. Az ajtóban megnőtt az árnyék, folyton változtatta a formáját. Medve állhatott, sárkány. Némán előre dőltem. Az ajtóban ekkor egy csupaszfejű férfi jelent meg. Sötét vörös köntöst viselt, sűrű, barna folyadékot hozott csillogó rézedényben. Szótlanul elénk tette, megborzongtam. Mi ez? Kérdeztem, amikor a férfi kiment. Tea, sóval és vajjal szeretem. Az is lehet, hogy most birkazsírral csinálták, mert kevés a vaj. Először csak egy kortyot ittam, a meleg átjárta a mellemet. A zsíros folyadék utolsó cseppjei megültek a torkomban. A tekintetem az ajtóra szegeződött. Folytathatom? Kérdeztem. Igyom még. Hová siet? Némán ittunk. A két célom gyakran felesel egymásnak. Az első cél megaláztatásokat, megpróbáltatásokat mér rám. ez a gyávaságok és a kudarcok ismétlődő sorozata. Annyira nem erős a lelkem, hogy ezt könnyen elviseljem. Nem készültem fel erre. A másik cél a nagy lélek lehetőségét ígéri. Elég, ha az ember jó utat választ, az út később erősíti a hitét. Könnyebb eljutni Bukharába, vagy akár csak Szófiába. Nincs miért szembe kerülni a lelkiismerettel. Az ajtón bebámult a tiszta, kék ég. Szememmel hiába kerestem a tornyos csorteneket. Nem egészen értem a különbséget. Az első út olyan ellentmondásos, hogy belesajtul a lélek, siringózik. Az ember meggörbíti a derekát, hiába vágyik a belső békére. Az állandó elégedetlenség megakadályozza, hogy rendet tegyen magában. A másik úton sokkal egyszerűbb végigmenni, mert nincsenek kényszerű hátraarcok. A belső béke nemessé teszi a lelket. Legfeljebb a szellemi és fizikai erő végessége emel gátakat. A szív viszont derűs marad. Erre vágyom én is. Ön elég bölcs, de téved. Mosolyogtam. Tévedek? Igen. Én a másik utat választottam, de az elsőről se léphettem le. Nem jutottam el Lasszába. Milyen messze jártam életem céljától, hogy megtaláljam az őshazát. Noha talán nem vagyok gyáva, gyenge lélek sem. Ne kínozza önmagát, előbb nézzen újra körbe a világban. Én csak a kérdéseket teszem fel. Lehet, hogy a cellán kívül nem is köt kavarog. Lehet, hogy rózsaillat felhőbe ütközünk. Talán a kardunkat is aranyból verték. A méltóság és az öntudat fémjéből. Talán mégsem arra születtünk, hogy varjúhától lovagoljunk. Erre találom a végső békét. Vendéglátóm szeme összeszűkült. A béke bennünk van. Akkor jön el, ha eleget teszünk a lelkiismeret parancsának. Ha van ilyen parancs. Nem sok különbséget látok az egyhegyű és kéthegyű magatartás között. Az emberi lelket nem lehet elválasztani a történelem lelkétől. A közös harcokból és kínokból gyűjtünk erőt. A lélek persze felülvizsgálja a kinti világ törvényeit. Szabad és független. Hallgattam. Oda jutottunk a beszélgetésben, ahova magam is elvergődtem. Ám nem lettem nyugodtabb. Hosszan ittam a zsíros teából. Mindig végrehajthatom a lélek parancsát? Nem, de ettől erősödik a jelleme. Minden lehetőséget meg kell próbálnunk, hogy ne kössünk felesleges alkut. Feltéve, ha van miért küzdeni. Ha mégis alkura kényszerül, ne rémüljön meg. Nincsenek makulátlan emberek. A belső béke attól csak erősödik, ha időnként lemerül a pokolba. Csak önmagát ne adja fel. Nyári napforduló volt, mégis elég korán sötétedett. Az ajtóból, mintha hátrább húzódott volna az árnyék. A láthatatlan szörnyek is félhetnek, a sárkányok is legyőzhetők. Kicsit megpihentem. Nézzen a kék égboltra, mondta a vendéglátóm. Legyen nyugodt. Ön becsületes, tisztességes ember. Higgyen ebben, bízzon magában. És így kezdje a gondolkodást. A kétségbeesés legjobb ellenszere, ha vállalja a sors megbizatását, ha felméri, hogy mire való az élete, hogy milyen feladattal bízza meg a népe. Csak olyan súlyt vegyen a hátára, ami alatt nem roskad össze.
olyat ne akarjon, amit tehetsége és hite nem enged meg. Ön ezt tette. Miért nem jutott el hát Tibet belsejébe? A lasszai kolostorból akadályozták meg. Talán megmérgezték, vagy belső riadalom gátolta. Megfakult az elszánása, amely a magyar őshaza keresésére indította. Először nem válaszolt. A lámák ősi tudásukat féltették. Talán nem bíztak bennem. Lehet, hogy a megismeréstől is féltek. Én is féltem. Nem akartam idő előtt meghalni, de a lelkiismeret mégis útra vezényelt. Most már nem bánom, hogy korán sírba feküdtem. Követtem a lélek parancsát, valószínűleg jó úton jártam. Ezért adatott meg a végső béke. Ön is vállalja a kéthegyűségét. A hideg csípte a bőrömet. Vendéglátom teát hívott, majd a birkabőr bundájába burkolózott. A távolba nézett. Én kifújtam a tüdőmben összegyűlt levegőt, és kiegyenesítettem a kuporgásban elfáradt derekamat. Beszélhetek még? Nem tiltakozott. Jobban tágra kell nyitni a szememet. Egyszerre akarok figyelni az emberiség özönvíz előtti történelmére, a jövő századok kifürkészhető lehetőségeire és napjaink szorongató feladataira. Aki nem ismeri megfelelően a múltat, nem építheti fel a közeli jövőt sem. Olyan sok megismerni és megérteni valóm van, hogy egyetlen pillanatot sem szeretnék elvesztegetni. De ne legyen kétségbe esve. A kétségbeesés egyúttal lélekpusztítás. Ne árulja el magát. Hol kezdődik az árulás? Nem tudom, de nyugodjon meg. Egyéni hatalmuk érdekében sokan törtek a tudás, a tudós és ezzel a jövő ellen. Saját boldogságuk miatt többen lemondtak a tudás a ráció hatalmáról. A jövő mégis megépült. Egyszer lélekben is megépül. Ön boldogtalan lehet, de a világ mindig boldogabb lesz. Ahogy az ön szavai után az új világot látom, nincs okom a késői kétségbeesésre. Az ön riadalma nem keseríthet el. Az utolsó mondat belém mart. A hideg szél váratlanul felragadott minket, kirepültünk a magányos lámakolostorból. A Himalája csúcsa előtt már egyedül álltam. Kőrösi Csoma Sándor utolsót intett, majd eltűnt a fehér rengetegben.
Varga Csaba Tibeti Tea című novelláját Lukács Sándor olvasta fel. Szerkesztette Kulcsár Katalin, rendezte Dániel Ferenc. A hangfelvétel 1975-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 15-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Lázári René Sándor költeményét Kozák András mondja el.
Tibeti szerelmes dalok Kőrösi Csoma Sándor gyűjtéséből. Tejjel folyó Tibet földje, elrejt tőlem téged, lányka. Távol vagy, mint magas Lassa, messzibb vagy, mint Ladakhban le. Leheletem, légi lelkem hozzád lebben sóhajszárnyán. Szikárhegység sem tud róla, rideg lámák sem tanítják. Léted fellegsáv takarja, tilos, titkos sambalám vagy. Vágyjal töltött testem, társam, tudást őrző tiszta tenger. Tigris lennék, széttépnélek, nő szerelmem, szikkim szépe.
Nepál szülte himelefánt lennék, oldos himavánod. Rád hajolnék bőszült bércként, föléd forgó égi fensík. Érted, lengő sárkány lennék, minden volnék, s magam vagyok. Nem vigaszta a zanszkár, zangla, termővölgyek zengő zöldje, sem a tantrák bölcs hittana, csak szavadnak bő tejszíne. Látj szerelmet szerzetesség, kolostorom lettél kedves, szent igékben gazdag gompám, imamalmom, megpörgetlek. Zárj magadba, ékes párom, lótuszkelyhe, édes kincsem, kettőnk vágya cella, kőfal, kemény varrás, éjek érce. Jakfark zászló fagyus csúcson, fohász csapdos zordon szélben, szívünk csattog csókok ormán, fönn szerelmünk fénylő szirtjén. Szatmár németi, 1894. augusztusában.
Lázár René Sándor Tibeti szerelmes dalok című költeményét Kozák Andrástól hallottuk. A hangfelvétel 1997-ben készült. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Lászlófi Csaba versét Helyei László mondja el.
A tibeti magyar eltűnt, meghalt, mint hiába. Úgy emlékezik fiára Székelyföld, egy egész nemzet, Sándor hűtlen soha nem lett. Amint Kőrösi csomából név lett, névtelen homályból hány rokona, hány barátja állt elő, s volt büszke rája. De míg nem védte halála, sivatag homokja várta, árnyékát a Himalája, lelkét kőkolostor zárta, lázverte ki kölcsöninkben, sírja sem volt Darjeelingben, addig volt, ki oktalannak látta útját, nyugtalan vad természetét meg nem értve, egy tanára szinte sértve kívánt volna neki mattot. Pénz nélkül ne várd a tapsot, mondogatták mások máshol. Míg kedvedre ázsiázol, minket sem kerül az ínség, tán az orbai szék kincsét keresette a buddhista hívők között, Kelet Pista. Egyszer, mint kő házatája felől, úgy repült utána, nem irítséget kihegyző közhangulat, sem a jegyzőszava, csak egy gonosz tréfa, atyafigúny. Ejsze, még a 200 váltó forintjával megalkuszik Batukánnal. Ha már ingyen annyit körmöl, bár egy kesztyű teve bőrből, bársony nadrágja kifeslett, köpeny gallérján tetvek. Aki egyszer világgá ment, kimondhatunk rá egy áment. Hisz megmondta ő előre, fel lehet osztani földjét. Csoma Sándor legelője őt illeti meg ötödrészt. Volt még kinek foga fájt a hét határra, ős hazára. Kis bírók és nagy hatalmak osztják, Péter adja Pálnak. Mit kiásnak, s betakarnak, földje, fája, irománya, megmarad, bármit akarnak, tibetinek és magyarnak.
Lászlófi Csaba a Tibeti Magyar című versét Helyei László mondta el. A hangfelvétel 1994-ben készült. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. A Jó Kívánságok Ösvénye, ami megoltalmaz a félelemtől a túlvilágon című tibeti haláléneket, Latinovit Zoltán mondja el.
A jó kívánságok ösvénye, ami megoltalmaz a félelemtől a túlvilágon. Tibet. Amikor életem kockái utoljára kivettetnek, az e világi rokonok semmi segítségemre nem lesznek. Amikor egyedül bolyongok majd a túlvilágon, ó, ti haragvó és jámbor hódítók, könyörületességtek hatalmát gyakorlók, engedjétek meg, hogy a tudatlanság sötétsége szétoszoljon. Amikor egyedül bolyongva, szerető barátaimtól elszakítva, üres gondolat alakzataim szellemei fölkelnek majd ellenem, bár csak a buthák, isteni könyörületességük hatalmát gyakorlók, megengednék, hogy se a borzalom, se a rettegés ne törjön rám a túlvilágon. Amikor az ötbölcsesség fényes sugárzása rám ragyog, bár csak borzalom, rettegés nélkül fölismerhetném, hogy ez a sugárzás belőlem támad. Amikor a haragvók és jámborak alakjai megjelennek előttem és rám ragyognak, bár csak elnyerhetném azoknak biztonságát, akik félelem nélkül élnek, és bár csak fölismerhetném a túlvilágot. Amikor a vadállatok ordítása hallatszik, bár csak a hat szótag szent hangjának hallhatnám a ma ordításokat. Amikor űz a szél, a hó, az eső és a sötétség, bár csak a fénylő bölcsesség mennyei szemeivel láthatnám. Amikor meglátom majd az egyesült túlvilági rokonokat, bár csak olyannak láthatnám őket, mint az isteni párt, a haragvó és jámbor hódító apákat és anyákat, bár csak elnyerhetném a hatalmat, hogy minden olyan helyen megszülessek, ami a többieknek hasznára van, és bár csak tökéletes, jelekkel és kegyelemmel ékes testem lehetne. Ó, ti haragvó és jámbor hódítók, bár csak testetek hasonlóságában, tanítványaitok számában, isteni nevetek jóságában, veletek egyformák lehetnénk.
A jó kívánságok ösvénye, ami megoltalmaz a félelemtől a túlvilágon című tibeti haláléneket, Parancs János fordításában Latinovics Zoltán mondta el. A hangfelvétel 1972-ben készült.